haven't asked anybody personally, I've had it, and if you just ask them, we'll bother you. Actually, I need to look at them. Az embernek az elméje segítségé lehetett kell szabadulnia, és nem szabad visszaesnie. Az elme a barátja, és az elmensége is lehet a feltételekhez kötött életnek. Az elmúlszott teste, elmét és lelket is jelent, és a körülményektől fog. A joga rendszerben az elme és a feltételekhez kötött élet különösen fontos. Mivel az elme állam, hogy a forgat középpontjában, az elme itt az elmére utal. A joga rendszer célja az elme szabályozása, valamint visszatartása az érzéktárgyaktól. Ez a vers különbözőzza, az elmét úgy kell irányítani, hogy ez kiszabadíthatja a nyelvítől készített tárgyat, a tudatlanság csodából. Az anyagi létben az embert az elme és az érzékek befolyásolják. A tiszta lélek valójában annak köszönheti anyagi világbeli fogságát, hogy az elme kapcsolatban áll a hamisekúval, ami uralkodni akar az anyagi természet felett. Az elmét ezért oly módon kell szabályozni, hogy ne vonzza az anyagi természet csillogása. Így lehet megmenteni a feltételekhez kötött lelket. Az embernek nem szabad az érzéktárgyakhoz vonzódva visszaesnie. Minél jobban ragaszkodik az érzéktárgyakhoz, annál inkább belevonulódik az anyagi létezés kötelékébe. A szabadulás legjobb módszere az, ha elménket állandóan Krisna tudatban foglaljuk le. A hit szócska használata nyomatékosítja ezt a gondolatot, így kell tenni. Az Amrita Vidukban is el így ír. Manayuga Manusyanam Karanam Banda Moksayam Bandaya Visayam Svayam Mukhyai Univisayam Manha. Az ember fogságának és felszabadulásának az elme az oka. Ha elmerül az érzéktárgyakban, az lekötözi az embert, ha pedig távol tartja magát azoktól, az felszabaduláshoz vezet. Az állandóan a Krisna tudatban elmélyülő elme, ezért a legfelsőbb felszabadulását eredményezi.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, erről már hallottunk sokszor, hogy a elmebarát is ellenség is lehet. Hogyha nem kontrolláljuk az elménket, akkor az elme az ellenségünkével lenne. És hogyha kontrolláljuk, akkor a barátunk lesz. Már hallottunk többször, de a kérdés, hogy mit csináljuk az elménkkel. Mindannyiunknak van egy, kivétel nélkül. De nem olyan könnyű irányítani az elmét, nem olyan könnyű kontrollálni. Mert nem olyan megfogható, ugye, hogy mit csinálok a kezemmel, azt könnyen tudom irányítani. Hogy mit mondok a nyelvemmel, az egy kicsit nehezebb, de azt is úgy nagyjából tudom kontrollálni. Hogy mit csinálok az elmémmel, mit csinálok a gondolataimmal, azt már jóval nehezebb kontrollálni. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, meg kell tisztítani az elmét, meg kell tisztítani a szennyeződésektől. Mert amikor az elmét befedik az anyagi szennyeződések, akkor nem tudjuk kontrollálni, nem tudjuk irányítani. A három kötőerő kapcsolatban áll az elmével, tudatlanság, szenvedés, jóság kötőereje, és ezek a kötőerőknek a küzdelme hatnak az elmére. És hogyha nem fogadunk el bizonyos szabályozó elveket, az érzék és az elme kontrollra, akkor csak szabadon azt csinál velünk az elménk, amit akar. Ugye azt gondoljuk, hogy amit mond az elménk, azt mi gondoljuk. De hány százalékban van az az elménkben, amit mi akartunk, hogy benne legyen? Tud valaki mondani valami arányt? Hány százalékban van, mert mindig van valami az elménkben, kivétel nélkül. Hány százalékban van az az elménkben, amit mi akarunk, hogy ott legyen? Egy százalék, úgyhogy most vagyunk az egy százalék. Egy százalék, 0,3.
Kétszer egy.
89. Maximum kétszer egy, ugye, mert van egy alapítvány, egy százalék is. Ugye ennyit törekszünk, hogy valamivel megtöltsük az elménket. És mi lesz a maradék 99 vagy 98 százalékkal? Kipótoljuk a kötőerők. Tehát a kötőerők kipótolják. Tehát, hogy amit mi nem teszünk bele, akkor beleteszik a kötőerők. Ugye, mert nem, sosincs olyan, hogy üres az elménk. Ugye ez a buddhista felfogás, hogy az elmében ürességet teremt, hogy nincs benne semmi. Ilyen igazából nincs, mindig van benne valami. A kérdés, hogy mi van benne? Hogyha mi próbáljuk lefoglalni az elménket Krisna tudatosan, akkor az benne van, és amikor viszont nem próbáljuk, akkor meg az aktuális kötőerők akkor kitöltik a hiányt, tehát nem kell aggódni, nem lesz üresség az elménkben. Ki lesz pótolva a hiány? Az aktuális kötőerők kipótolják. Hogy milyen helyzetben vagyunk, hol vagyunk, ugye más gondolatok jutnak eszünkbe, hogyha egy erdőbe sétálunk, és más gondolatok jutnak eszünkbe, hogyha a 8. kerületbe sétálunk, mondjuk este 10 óra, akkor más gondolatok jutnak az eszünkbe, mert akkor más kötőerők dominálnak egyik vagy másik helyen. Tehát, hogy a milyen helyszínen vagyunk, az befolyásolja a kötőerőket, hogy kiknek a társaságában vagyunk, hogy reggel van, vagy este, ugye, mert a kötőerők áthatnak mindent. És amivel kapcsolatba kerülünk, akikkel kapcsolatba kerülünk, akkor az befolyásolja. De az elmében mindig van valami. És hogy tudjuk az elménket barátunkká tenni? Úgy, hogy lefoglaljuk olyan dolgokkal, amik kapcsolatban vannak Krisnával. Kapcsolatban vannak a lelki élettel, a lelki gyakorlatokkal, és akkor próbáljuk az elménknek a tartalmát feltölteni. De mit tapasztalunk e közben?
Ellenkezik,
csapunk, és erőfeszítést kell tenni rá. Mert nem fog magától menni. Nem fog magától menni, hanem kell egy erőfeszítést tenni rá, hogy megtöltsük az elménknek az edényét Krisna tudattal. Ugye azért most a szadonáról szól ez a fejezet, azért kellünk fel reggel, azért veszünk részt a reggeli programon, azért olvasok Srila Prabhupád könyveit, azért próbálunk odaadott szolgálatot végezni, hogy az elménknek a tartalmát próbáljuk Krisna tudatossá tenni, amennyire lehetséges. És nem szabad elvárni, hogy egyik pillanatra a másikra 100%-ig Krisna tudatosak leszünk. Ez nem egyik pillanatra a másikra történő folyamat. Azt tudjuk csinálni, hogy lassan, de biztosan, lassan, minden nap teszünk érte valamit, hogy kicsit Krisna tudatosabbak legyünk, mint ahogyan az előző nap voltunk. Tehát, hogy nincsenek nagy áttörések, nincsenek hihetetlen nagy fellángolások, hanem ez egy aprólékos, mindennapos munkának az eredmény. Ugye valaki mutatja, hogy én már itt vagyok 1 éve, 2 éve, 5 éve, 10 éve, miért nem vagyok Krisna tudatos? Hát én annyira leszek Krisna tudatos, amennyire meg tudok dolgozni érte. Tehát, hogy ez egy erőfeszítésbe kerül, nem fog csak magától történni. Tehát, hogy ezen kell dolgozni. Ugye ezt jelenti, hogy ezt a következő vers mondja, hogy 6. vers. Az elme legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám aki nem képes felülkerekedni rajta, annak a legnagyobb ellenségévé válik. Tehát, hogyha ellenséggel élünk együtt, akkor nagyon veszélyes a helyzetünk. Csak képzeljük el, hogy össze vagyunk zárva valakivel, aki az ellenségünk, aki nem a javunkat akarja, hanem a kárunkat akarja. Szeretnénk-e együtt lenni egy ilyen személlyel? És a Bianca is mondja, hogy nem, a többieknek még nem.
Gondoltam, hogy
tudjanak húsvét, aztán olyan sok rokonnal kell együtt lenni.
Barátunk el kell tenni a rokonainkat.
Viszont neki tortát.
Tehát, hogy nem szabad ellenségként együtt élnünk az elménkkel. Nagyon veszélyes a helyzetünk. De mondhatjuk, hogy igen, nehéz kontrollálni az elmét, és az igaz, nehéz. De hogyha teszünk erőfeszítést, akkor Krisna fog segíteni. Majd el fogunk jutni az egyik verset, ami egyik kulcsversenynek a fejezetnek, ott majd részletesebben beszélünk erről. De az elmének az a munkaköri leírása, hogy hízelegjen nekünk. Hogy meggyőzöm bennünket, hogy mi vagyunk a világunk a közepe. Hogy nekünk mindig igazunk van. Hogy mi mindig a valóságnak megfelelően látjuk a dolgokat. És mások azért nem értenek velünk egyet, mert nagyon nagy illúzióban vannak.
Ez így van.
Mert én vagyok a világ közepe. És mindennek hozzám kell viszonyulnia. Ugye, vagyok én és a világ. És először vagyok én, és utána van a világ. És az elme erről meg tud győzni bennünket, mert mindig mondja. És hogy hisszük el? Mert mindig hallgatjuk. És mondja, és mondja. És mondja, és mi pedig hallgatjuk egy éve, öt éve, tíz éve, húsz éve, harminc éve, folyamatosan hallgatjuk. És azért vagyunk meggyőzve, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy az elmét mondja, mert folyamatosan hallgatjuk. Elme, az gondolkodás, érzés és akarat. Ez a három funkciója van az elménynek. Ugyan a gondolataink, az érzések, akarunk valamit, amit nem akarunk, ez mind az elménynek a funkciója. És jóga az egy fajta folyamat, ami bizonyos dolgokat megenged az elmének, és bizonyos dolgokat pedig nem enged meg az elmének. A Bhagavad Gita-n meséltem el a jógának a 8 szintjét, vagy csak a egyetemi programon? Ki volt ott az egyetemi programon? Tulsi Krishna Mataji Dori, Guru Tantramo. Többiek nem voltak ott. Lehet, hogy akkor felírom röviden.
Milyen
egyetemes? És akkor ki részleteztük, ugye, hogy akkor van a jámának a nőtt szintje, a niámának a nőtt szintje.
Szerintem nem lehet
még egyszer mondjuk el?
Tehát, nem részleteztük, itt csak felírtuk a 8 szintet.
Csak a 8 szintet, hogy Jánu, Nyilva, Ászana, Krána, Jókatyára, Dára, Nagy Jánu, Szamádi. Akkor nem részleteztük itt, akkor kurultam, 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 kurultam.
Sajnos.
Jó, Jánu, ez az első. A tiltásokról szól. No, úgy jegyeztem meg, hogy mi a különbség a jáma és a niyama között, melyik, mert a jáma az tiltások, a niyama pedig javasolt gyakorlatok. Hogyha valaki nem tartja a tiltásoknak, akkor nyamarázsra fog találkozni. Olyan rövidenőbb vele, és akkor így könnyen meg tudtam jegyezni, hogy jáma, ez a, amit nem szabad csinálni. Nyolc szintje van az Ashtanga jógának. Ashtanga az azt jelenti, hogy 8, és anga azt jelenti, hogy rész. Ashtanga. És hatha joga, ahogy mondtam, fizikai gyakorlatokat jelent. Ugye az ötödik fejezet az karma jogáról szól, és karma az azt jelenti, hogy fizikai cselekvés. És a dhyana joga az azt jelenti, hogy van egy belső, egy mentális, egy pszichikai cselekvés. És hogy ez a pszichikai cselekvés hogy van szabályozva, erről szól az ashtanga joga. És ennek vannak szabályozó elvei. Az első, úgy hívják, hogy ahimsa. Ahimsa, a jánán belül. Ugye ezt erről sokat hallottunk, hogy erőszakmentesség. De mit jelent ez az erőszakmentesség? Srila Prabhupada a Bhagavad Gita-ban, hiszen 13. fejezetnél mondja, hogy ahimsa azt jelenti, hogy valaki prédikál. És akkor először ezt mondjuk olvastam, ez milyen nagyobb Prabhupada. Ez az a 13. fejezet, 8-tól a 12. versig. Igen, itt van ahimszák, senki rajta van. Ugye megkeresem, akkor is olvasom. Erőszak nélküliség alatt az emberek általában a test elpusztításának vagy megölésének tilalmát értik, holott az igazi jelentése az, hogy ne okozzunk senkinek se aggodalmat. Általában az emberek anyagi életfelfogások miatt a tudatlanság csapdájába vergődnek, és állandó anyagi szenvedésnek vannak kitéve. Ezért az ember mindaddig erőszakot követel, amíg nem kezd el törekedni arra, hogy embertársait a lelki tudás síkjára emelje. Próbáljunk megtenni minden tőlünk telhetőt az igazi tudás terjesztése érdekében, hogy az embereknek egy lehetőségük nyíljon a megvilágosodásra, és képesek legyenek kiszabadulni az anyag fogságából. Ezt jelenti az erőszak nélküliség. Mit Srila Prabhupada mondja, hogy erőszak nélküliség, az azt jelenti, hogy prédikálunk. Látjuk, hogy az emberek szenvednek, sőt, látjuk, hogy nagyon szenvednek. És nekünk van egy eszközünk, ami segítheti őket. Aztán, hogy az emberek ezt választják, vagy nem választják, az az ő szabad akaratunk fog, nem tudjuk kényszeríteni. De erőszakmentesség az azt jelenti, hogy én nyújtom a lehetőséget. Van egy szomjas ember, aki nagyon szomjazik. Mi az én kötelességem, hogy nyújtok neki egy pohár vizet. Aztán, hogy ő azt elfogadja, vagy nem fogadja el, az rajta múlik. De én legalább nyújtottam neki a pohár vizet, és senki nem róhatja fel nekem, hogy én nem akartam segíteni. Próbálok segíteni, aztán, hogy ő ezt elfogadja, vagy nem fogadja el, az az ő dolga. Ezért nekünk kötelességünk prédikálni, hogy adni másoknak a lehetőséget. És ezt jelenti egy szempontból az erőszakmentesség. Másik szempontból, ugye ennek az erőszakmentességnek is vannak különböző szintjei. Ugye erőszakmentességnek az egyik szintje, hogy nem okozunk fájdalmat fizikailag senkinek. Ugye nem öljük meg az állatokat, és ugye most tegnap beszéltünk erről a tejnek a dolgáról, vagy tejterméknek a dolgáról, hogy akkor eljutottunk oda, hogy akkor próbáljuk egy ilyen módon is védni a teheneket, hogy akkor nem okozunk nekik közvetve se problémát, hogy itt nem fogyasztunk olyan tejtermékeket, vagy legalább elkezdünk, ami erőszak által van megkapva. De ahimsza az azt is jelenti, hogy nem okozunk se mentális fájdalmat senkinek, ugye nem mondunk valakinek olyat, ami fájdalmat fog neki okozni. Ugye, hogyha belegondolunk esetleg, hogy okoztunk-e másoknak fájdalmat a szavainkkal? Ugye a szavak is nagyon tudnak fájni, hogy valakinek nem megfelelően nem szépen szólunk hozzá, vagy megbántjuk, megsértjük a szavainkkal. És a másik, hogy gondolatainkkal okoztunk-e nehézséget másoknak, vagy gondolatunkban bántottunk-e másokat. Azt mondja a Yoga Sutra, Patanjalinak a Yoga Sutrája, hogy aki megvalósította ezt az ahimszát, akkor hogyha valaki ennek a személynek a társaságába jön, akkor ő is elfelejti az erőszakját. Tehát, hogyha valaki erőszakos, de egy olyan személynek a társaságában van, aki megvalósította ezt az ahimszát, akkor elpárolog a harag, elpárolog az erőszakossága. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy az ellenségeskedést nem csak a saját maga körül, vagy nem csak saját magában pusztítja, hanem már a körülötte lévőkben is elsimítja ezt a fajta erőszakot.
Ezt ki mondta?
Ezt a Yoga, ez a Yoga Sutrában van benne.
Patanjali.
Tehát, hogy az ellenségeskedés maga körül is elsimítja. Ugye hallunk példákat, Sri Chaitanya Mahaprabhu megy Jarikarda erdejébe, énekli a szent nevet, és a tigrisek és az őzek éneklik a szent nevet, és a tigrisek és az őzek együtt éneklik. Ugye van még ilyen háttérre ingolni, tehát, hogy együtt táncolnak a tigrisek az őzekkel, és hogyha valaki kinyitja a Chaitanya Charitamrita, a Magyar Illájának a, azt hiszem, 17. fejezetét, Sri Chaitanya Mahaprabhu útja Vrindavan felé, lehet tudja olvasni ezt a részt. Hogy az élőlények elfelejtették természetes ellenségeskedésüket egymás ellen, az Úr Chaitanyának a hatására. Vagy Haridász Thakur volt, hogy egy barlangba csapázott. És a barlangban rajta kívül ért még egy mérges kígyó is. Egy ilyen óriás mérges kígyó. És jöttek bakták, hogy meglátogassák Haridász Thakurt, de kicsit aggódtak, hogy ott ült Haridász Thakur, és egy pár méterre beljebb, akkor ott volt a kígyó is. És Haridász Thakur egyáltalán nem zavarta. Ugye csak képzeljük el a helyszínt, dzsapázunk, és pár méterre tőlünk ott van egy mérges kígyó. Mennyire tudnánk odafigyelni a csapázásra? Vagy esetleg a elménket így elterelni, hogy húha, itt van egy kígyó, mi fog itt történni? Nehogy meg fog harapni engem, és akkor megfogok, stb. De Haridász Thakurt egyáltalán nem zavarta. Tehát ő gyakázott, és napokig ott élt együtt a kígyóban, nem tudom, hogy pont meddig. És akkor elkezdtek panaszkodni azok a bakták, akik jöttek hozzá, hogy Haridász, kedves Thakur, hogy itt van ez a kígyó, hogy ez így, de ez igazi mérges kígyó, ez nem csak egy ilyen műzi sikló, ez egy rendes mérges kígyó, ez egy kobra. És mondta Haridász Thakur, hogy igen, ez a kobra. Való igaz, nagyon jó. Ötös kaptál fölnyugat ismeretből, tehát ez egy kobra, ez egy királyi kobra. De őt nem zavarta. És amikor Haridász Thakur látta, hogy ennyire zavarja a baktákat, akkor Krisnára gondolt, és Krisna ott volt a kígyónak a szívében is, és a kígyó akkor csak elment. Elment, kiment a barlangból, és akkor nem ment vissza többet. Mert Krisna ott van a kígyónak a szívében is, mint felsőre, és Haridász Thakurnak a szívében is. Tehát, hogy amikor valakiben ott van ez a tulajdonság, hogy ahimsza, akkor maga körül is békességet lehet. Következő, ezt úgy hívják, hogy asteya. Asteya, ez azt jelenti, hogy valaki nem mag. Nem gondolja, hogy bármit is el kéne vennie. Nem gondolja, hogy ennek a másik része az kaparika. De azt mondja, hogy valaki mentes minden birtoklás vágytól. Semmi se az enyém. Annyi mindenről gondolhatjuk, hogy ez az enyém. Ez a ház az enyém. Ez a férj vagy a feleség az enyém. Ez a gyerek az enyém. Ez a kocsi az enyém. Ez a ruha az enyém. Ez a szék az enyém. Ugye én ott vagy, ez az enyém. És annyi mindennel itt tele van az elmunk, amivel azt gondoljuk, hogy ez az enyém. Ez a föld az enyém. Ez az ország az enyém. Ezek mind hamis elképzelések, mind az elmének a szennyeződései. És asztéja, vagy aparigra az azt jelenti, hogy megszabadulok ezektől a felfogásoktól, semmi se tartozik hozzá, minden Krisnának. Mert amíg azt gondoljuk, hogy valami az enyém, valami a miénké, akkor ott lesz az aggodalom. Meg fogom tudni-e tartani azt, ami az enyém. És ez a birtoklás érzet, vagy a birtoklás érzettől való mentesség, az nem egy külső dolog. Nem azon függ, hogy valakinek most tényleg van áll a rendelkezésére egy autó, vagy nem. Hanem, hogy hogyan viszonyul hozzá, hogyan gondolkodik róla. Ez egy belső attitűd inkább, mint egy külső megnyilvánulás. Hogyha valaki rá jellemző ez a tulajdonvágy, akkor mindig elégedetlenséget fog tapasztalni. Mert ez a birtoklásvágy, ez egy belső elégedetlenségnek a kifejeződése. Ugye, hogy nekem valami hiányzik, és ezt a hiányt be kell töltenem valamivel. Nekem kell ez is, nekem kell az is, kell az is. És próbálok ehhez ragaszkodni, és a mohóság által ezt növelni, hogy minél több dolog legyen a birtokomban. De amikor minél több dolog van a birtokomban, akkor ez a több dolog, ez le fog engem foglalni. Ugye, mert arra fel... Hát, hogy felügyelni kell, hogy valakinek van egy háza, egy házzal annyi minden történik. Annyi minden történhet. Ugye, valami természeti katasztrófa történhet, vagy csak egyszerű dolog, hogy csöpög a csap, és akkor meg kell szerelni, vagy nem fűtik télen, és akkor elfegy a vízvezeték. Ugye, annyi minden dolog történhet. És minél több dolgunk van, akkor annál több dologra kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy annál több dolognak a szolgái vagyunk. Hogy azt gondoljuk, hogy ez az enyém. De egy másik szempontból én vagyok az övé. Ugye, mert hogy van egy házam, akkor annyi mindent kell csinálni vele, hogy akkor csak működjön. Hogyha van egy autóm, kell a benzint tölteni, kell a biztosítást fizetni, kell szerelőhöz vinni időnként, mindig elromlik benne valami, főleg a mai autók a direkt úgy csinálják, hogy időnként elromoljon benne valami. Aztán meséltem azt a példát, hogy Indra Jungo Maharaj volt egyszer Oroszországban, és ott még járnak olyan autókkal, amit a második világháborúban készítettek. Ugye, mert ezt a második világháborúra készítették azokat az autókat, és úgy csinálták, hogy nagyon sokáig jók legyenek. Nem a legszuperebb minőség, de működik azóta. Ugye kiszámoljuk, az 45-ben volt vége, mondjuk 40-ben csinálták, az 70 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy hány embernek van olyan autója, ami 70 éve működik. Egyébként volt a zsúgó esetben.
Ugye, ha úgy néz ki, mintha annyi lenne.
De ez azért van, mert az autógyártó cégeknek van egy ellenérdeke. Mert hogyha olyan autót gyártanának, ami hosszú ideig jó lenne, akkor az emberek nem vásárolnák újabb és újabb és újabb autókat. És akkor ki van számolva, hogy mennyi az az idő, amikor az emberek még nem veszik el a hitüket a termékbe, de elég rendszeresen vásárolják, hogy minél több pénzt elköltsenek rá. Például, amikor volt, kijött az első penge, ugye Gillette az volt az eredeti penge. Gillette csinált egy olyan pengét, ami jó mindig, és nem kell cserélni. És amikor ezt szabadalmaztatta, akkor mondták neki, hogy ez nem lesz jó így. De ez az a probléma, hogyha csinálsz egy olyan pengét, ami mindig jó, egy olyan ötvözetet, amit nem kell lélezni, vagy nem kell kidobni, akkor csak az emberek vesznek egy pengét az életükbe, és azzal elvannak, és azzal foglalkoznak egész életükben. Ez nem jó biznisz. Tehát, hogy csinált egy ilyet. És akkor utána lebeszélték, hogy kell egy olyan penge, amit rendszeresen ki kell dobni, mert akkor rendszeres, stabil bevételt tud szerezni belőle. Ugye, mert az a üzletileg az éri meg. De visszatérve azért mondtam ezeket, mert anyagi világban most már nem csak, hogy ideiglenesek, mert még az az eredeti penge is azért az se örök, de úgy csinálják, hogy bele van építve, hogy elromoljon. És amikor bele van építve, hogy elromoljon, akkor az azt jelenti, hogy nekünk kell szolgálni a tulajdonunkat, az autónkat, a házunkat, a ruhánkat, amink van, hogy csak működjön. És ha vagyunk, akkor az egy tehervé válik.
Jó. Akkor a következő. Szolgálatosnak a fogadalma.
Ugye a szexuális ösztönzés ez a legerősebb ösztönzés, és hogyha ez nincs megfelelően csatornázva, akkor teljesen lerombolja az embernek az önmegvalósítását. Nagyon sokan estek el már a lelki életnek az útján, amikor ezt nem megfelelően kontrollálták, vagy nem megfelelően csatornázták. Ugye a Krisna tudatos mozgalomban, hogyha valaki házas, és ezt a szexuális potenciált csak házasságon belül gyermeknemzés céljából használja, akkor nem fogja letéríteni az adott szolgálatot az útjáról. De hogyha valaki kilép ebből, akkor azt kockáztatja, hogy nem fog elérni sikert a lelki életben azért. És a jogában, astanga jogában még ez sincs. Tehát a astanga jogának, ugye mi volt az első vers, hogy ki a szanyászi. Tehát, hogy a astanga jogát azt igazából szanyászi tudják gyakorolni. Megkérjük úgy utamra, hogy mondja a joga mester képzősöknek, hogy ez a beúró. Tehát, hogy az astanga jogának a alap a szanyász. Tehát, hogy csak szanyászi tudják gyakorolni. Jó? Alkalomattán.
Megmondom, hogy te mondod. Te üzened nekik.
Jó. Tehát, hogy ez az alap. Astanga jogát, a hatodik fejezet először. Astanga jogát szanyászi tudják gyakorolni. Tehát, hogy még nincs megengedve a házasságon belül gyermekemzés céljából sem nem élet, mert ugye jogi kimennek a Himalájába, tehát hogy ott a szanyászik számára van. Hát ez nagyon fontos, és van még egy, az pedig a szatya, az igazmondás. Ez is ugye miért tilalom, hogy tiltja a hazugságot, hogyha valaki hazudik, akkor a szavainak csökken az ereje. Sajnos manapság Kali Yugában, mert ez az igazmondás, ez a dharmának a utolsó lába, ami még áll, úgy ahogy, tehát ez is komolyan remegy, de hogyha valaki akarja gyakorolni a jogát, akarja gyakorolni ezt a kapcsolatot, akkor törekednie kell arra, hogy igazat mond. És nem csak, hogy igazat mond a relatív szempontból, hanem hogy az abszolút igazságról beszél. Tehát abszolút igazságról. És abszolút igazságról pedig Krisna. Tehát Krisna, hogy a Krisnáról beszélünk, az az abszolút igazság, és az teljes mértékben beteljesíti ezt az elvet. És amikor csak próbáljuk ki magunk körül, hogy gyakoroljuk, hogy egy hétig, hogy odafigyelünk magunkra, hogy nem hazudunk, hogy csak próbáljuk az igazat mondani, úgy, ahogy van. És látjuk, hogy mennyire nem könnyű, mennyire vannak ilyen nagyon finom hazugságok, amiben belebonyolódunk. Tehát, hogy akkor nagyon nyilvánvaló lesz a számunkra. És nem kell másoknak elmondani, csak saját magunkba próbáljuk, hogy ez mennyire nem egy könnyű dolog. De hogyha gyakoroljuk, akkor egyrészt a szavunknak lesz ereje, másik szempontból pedig akkor tudunk egy olyan életet élni, ami összhangban áll az elveinkkel. Nagyon fontos, és ez az ötjutás, ami először segíti az elmét kontrollálni. Ugye ezek szabályok, ugye, hogy nem követel erőszakot. És akkor az elmét, ez már egyből csatorna, ez a jó, bizonyos dolgokat nem csinálunk, vagy nem mondunk. Vagy valaki aparigraha, vagy birtoklás vágytól való mentesség. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy valakinek nincs ruhája, vagy nincs ez, nincs az, vagy nincs autója, vagy nincs egy háza. Azt jelenti, hogy nincs az a belső motiváció, hogy azt gondolja, hogy ez az enyém. És nagyon nagy szabadságot tud az ember tapasztalni ezáltal. Igen, én gondoskodok erről, az én gondjaimra van bízva, de ez Krisnáé. Ez Krisnáé az enyém. Jó, ehhez kérdés van?
Igen, és csak annyival erősíteném meg, hogy van olyan, hogy hazamegyek, ledobom a csodát, és akkor uha, ez nem az én csodám, ezt nem szabad csak úgy elhangálni. Tehát ennek egy nagyon apró kis jelen is vannak, hogy valami nem az ember. Tehát tudati szinten ezt mindig lehet kontrollálni. Azt hiszem, hogy az enyém már csak úgy odavált.
Én például milyen rendbe tartjuk a szobánkat. Csak ez is egy másik példa. Ugye, miért engedünk meg rendetlenséget?
Mert ez az enyém.
Mert ez az enyém. És én azt csinálok, amit én akarok. Mert ez az enyém. Ugye nincs így kivondva, de igazából. De hogyha ez Krisnáé, akkor ott nagyon, mert Krisna szereti a rendet, hogy szép rendben van. És akkor... Ugye, de hogyha az enyém, hát akkor én csinálok, amit akarok vele, mert az enyém. Ugye ezt is jelenti. Jó, más kérdés? Következő.
Nyilma.
Azok a szabályok, amiket követünk el. Nyilmát közül az első, az a sócsa. A sócsa az azt mondja, hogy tisztaság. És ez utal mind a külső tisztaságra, mind pedig a belső tisztaságra. Hogyha valaki ügyel a külső tisztaságra, rendszeresen küldik, ugye, jogiknak az volt előírva, hogy reggel, délben és este akkor le kell fürdeni, meg kell fürdeni abba a folyóba, vagy abba a tóba, ami mellett végezték a lelki gyakorlatokat. Mert a fürdés, a külső tisztaság az megvédi az embert a betegségektől. Ha valaki rendszeresen fürdik, főleg, hogyha a szent helyen vagy Gangeszban, akkor megvédi a betegségektől, ugye, mert ha valaki nem fürdik rendszeresen, az nagyon sok betegségnek a meleg ágya. De hogyha valaki ügyel a fizikai tisztaságra, akkor az megvédi a betegségektől. De ennél van egy fontosabb oka is, hogy nekünk oda kell figyelni a elménynek a tisztaságára. Ugye, amikor fürdünk, mondta Gurukul Maharaj, mondta, hogy a meleg víz az tisztítja a testet, hideg víz az tisztítja az elmét, és egy Nataji megkérdezte, hogy a hideg, mit jelent a hideg víz, hogy ugye, hogy mit jelent, hogy a mitől meleg, vagy mitől hideg a víz. És akkor Gurukul Maharaj mondta, hogy amikor már meg van fagyva, ilyen kockák, az már nem jó. Csak így viccelt el, hogy az már nem jó. Hanem folyékony állapotba kell lenni. De nem az igazából azt mondta, hogy hideg víz az azt jelenti, hogy hűvös víz. Ugye valaki kimegy mondjuk Indiába, nyáron fürdik a Gangesbe, az nem hideg, hanem az olyan, hát 20-25 fokos is akár. De hogyha hűvösebb a víz, akkor a hűvösebb víz az tisztítja az elmét is. De az elmé tisztításnak ez csak egy része. Hogyha tudjuk tisztítani az elménket, akkor az megvéd bennünket az érzelmi zavaroktól, az megvéd a pszichoszomatikus betegségektől, az elmének a megelőzi, hogy elveszítsem a mentális energiámat, segíti a koncentrációt, segíti azt, hogy én úgy fogalmaz Patanjali, hogy ilyen belső utazást tegyen az ember, ugye, hogy a meditáció által egy másik világ tárul fel az ember előtt. De hogy nem figyel oda az elmének a tisztítására, akkor ez csak teljesen le van zárva előtte ez az út. Tehát, hogy csak lehetetlen. Ugyanúgy, hogyha valakinek ott áll egy ajtó előtt, de az ajtó az be van zárva, csak nem tud rajta bemenni. Ugyanígy, hogyha mi nem tisztítjuk az elménket, akkor ez az ajtó az zárva lesz előttünk. Amikor valaki tisztítja az elmét, akkor mindig vidám lesz. De nem ezek a aggodalom, a félelem, depresszió, ezek igazából mind elmúlik szennyeződések, amik nincsenek
lehet tisztítva. Én nem tudom,
hogy
mit csinálom.
És akkor az elmebeli tisztaság segíti az embert, ugye a koncentrált, és hogy elérje ezt az egyhegyűséget. És amikor valakinek ilyen az elmét, akkor tud meditálni. Mert az Ashtanga jogának a legfontosabb része, hogy az ember tudjon meditálni. Jó, ehhez valakinek kérdés. Ugye ezt csináljuk, hogy próbálunk emlékezni Krisnára. Mi Krisna, ő a legtisztább. Arjuna mondja a 12.-13. versben, hogy úgy van, 10. versben. Nem tudom, mi van ott a hangfektük, sárad a hangfektben.
Szuszuk hang.
Ez egy másik listát jelzik. Param Brahman, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Sásvatam, Dibyam, Ádi, Déva, Majjavigun, Arjuna így szólt. Te vagy az abszolút istenség, legfelsőbb személyisége, a legvégső hajlék, a legtisztább, az abszolút igazság. Te vagy az örök, transzcendentális és eredeti személy, megszületetlen, a leghatalmasabb. Tehát Krisna egy nagyon-nagyon tiszta. És hogyha mi rá emlékezünk, akkor mi is megtisztulunk. És gondolhatjuk, hogy hogy olyan nehéz Krisnára emlékezni. És ez igaz, nehéz Krisnára emlékezni, mert nagyon szennyezett az elménk. De hogyha próbáljuk, akkor lassan-lassan sikerülni fog egyre jobban ráemlékezni. Itt volt egyszer Ráda Govinda Prabhu, és tartott leckét, még a farmon, 7-8 évvel ezelőtt, és hozott egy példát az ajurvédából. Van egy olyan betegség, aminek a következtében az ember mindig hány. És bármit eszik, bármit iszik, mindig kihányja. És olyan, hogy bármit megeszik az ember, kihányja, bármit megeszik, kihányja. És ez egy nagyon veszélyes betegség, mert hogyha ezt nem kezelik, akkor valaki csak kiszárad, mert minden, amit megeszik, akkor kijön belőle. És akkor az ajurvéda ezt úgy gyógyítja, hogy kell ghee-t inni. És akkor azt csinálja vele, hogy akkor naponta háromszor meg kell inni egy pohár ghee-t. És akkor megissza a ghee-t, de azt is kihányja. Megissza délbe a ghee-t, azt is kihányja. És megissza este a ghee-t, és azt is kihányja. És akkor megkérdezték az orvostól, hogy ennek mi értelme van, hogy mindet kihányja. És mondta, hogy igen, kihányja, de nem mindet. Mert a ghee-t azt nem lehet teljesen kihányni. Mert amikor valaki kihányja, ugye a ghee az nagyon ragadós, hogy valami benn marad. És az a pici, ami benn marad, az elkezdi táplálni a testet. Akkor utána megissza délbe is a ghee-t, megint kihányja, de egy kicsi megint marad benne. Aztán megint iszik, és akkor ez addig megy, amíg megszűnik ez a betegség. És nekünk is, ugye mi próbálunk Krisnára emlékezni, mindenki tudja saját magáról, hogy milyen sikeresen tudja ezt csinálni, de az a pici, amit tudunk Krisnára emlékezni, még hogyha nagyon zakadott az elménk, az elkezdi táplálni a lelki önmegvalósításunkat. És utána megint próbálunk hallani Krisnáról, és ez mindig egy nagyon pici makromillimétert haladunk előre, egy kicsit-kicsit haladunk előre, és ezért kell rendszeresen végezni. Mert hogyha ezt rendszeresen csináljuk, az elmének a képessége, a koncentrációjára ez lassan-lassan felépül. És egyik napról a másikra nincs egy olyan nagy változás, vagy nem tapasztalunk olyan hatalmas nagy változást, de hogyha mindig csináljuk lassan, akkor ez felépül. De hogyha nem figyelmesen csináljuk, akkor úgy érezzük, hogy nem haladunk. De hogyha próbáljuk, akkor lassan ez fel tud épülni. És akkor az elmét is lassan meg tudjuk tisztítani ezektől a tisztátlanságoktól. Azt hiszem, egy pár módszert már említettem ezelőtt is, hogy lehet ezektől a érzelmi zavaroktól megszabadulni, amit mind az elmének a tisztátlanságai. Például, amit mondtam azt a módszert, hogy kérdéseket kell feltenni. Van valami feszültség az elménkben, valamit, amit nem tudunk elfogadni, akkor meg kell vizsgálni azt. Ugye valaki tiltakozik az ellen. Mondjanak egy...
Hogy nem szabad tejet hozni.
Ki vagyok bukva, hogy most nem tudok tejet inni, bolti tejet ezentúl, mert akkor ezt mondtam a Harája podcaston. És akkor lehetek erre kibukva, ugye? Mert már vagy akkor ezt mondtam. Hát de eddig is ittunk tejet, és akkor eddig nem volt baj, akkor most mi baj? És akkor ugye jönnek fel, és jön a feszültség, akkor hogy fogok egészséges lenni, milyen édességeket fogok enni, az összes édességben van tej, és akkor ez így az ember fokozódik, és akkor felépül, és akkor nő az elmé, és akkor felrobbanhat az elmé. Jó, nézzük meg. Tegyünk el fel egy pár kérdést, hogy hogy ugye mondjuk, hogyha nem iszok bolti tejet, akkor nem leszek egészséges, mondjuk. És akkor aggódok ebben. A kérdés, hogy ez igaz-e? Igaz-e, hogy akkor nem tudok egészséges lenni? Ugye vannak olyan személyek, akiket úgy hívnak, hogy vegánok, akik nem isznak tejet, és pont emiatt. Tehát, hogy a vegánok azok azért nem isznak tejet, mert nem akarják támogatni a vágóhidakat. De igazából nagyon-nagyon egészséges személyek, mert pont ezért lettek vegánok, hogy ők akarnak egészségesek lenni. Tehát ez a céljuk, hogy egészséges legyenek. Ezért a célért csinálják, hogy egészségesek legyenek, nem akarnak erőszakot elkövetni. Hogy érzem magam, miközben azt gondolom, hogy én nem leszek egészséges, hogyha nem leszek holti tejet. Ugye, akkor lehet, hogy rosszul érezhetem magam. Hát már ez se szabad. Nem elég, hogy volt a 4 szabály. Ez se, az se. És akkor így bosszankodhatok magamban. De hogyha azt elengedem, hogy mi lennék én enélkül, a gondolat nélkül, hogy én úgy gondolom, hogy nem leszek egészséges, hogyha elhagyom a bolti tejet. Akkor igazából egy egész nyugodt elmény lesz. Miért lesz nyugodt az elmény? Ugye, mert minden tettnek van egy következménye. És hogyha mi olyan valamit fogyasztunk, amihez erőszak kapcsolódik, akkor az erőszak, az hatással lesz rám is. Ugye ezt szoktunk mondani az embereknek, hogy miért nem jó húst tenni. Mert a hús evésnek az alapja, hogy ha valaki azt erőszakkal megölte azt az állatot. És akkor annak az erőszaknak a következménye hatással lesz rám is, hogy én is erőszakosabb leszek másokkal, vagy mások is erőszakot fognak elkövetni velem. És hogyha ezeket átgondoljuk, akkor látjuk, hogy ez igazából csak ragaszkodunk valamihez, ahogy korábban ragaszkodtunk a húsevéshez, vagy ragaszkodtunk a tiltott szexuális élethez, vagy ragaszkodtunk a kábító memorítószerekhez. Ez is egyfajta ragaszkodás. És ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tejet inni, hanem próbálunk olyan tejet inni, amihez nem kapcsolódik ez az erőszak. Ami a mai világunkban nem könnyű, mert csak ez vesz körül bennünket szinte. De van egy kivétel, például a Krisna-vöbbök nagyon komoly erőfeszítést tesznek a bakták, hogy védjék a teheneket, mert ez volt Srila Prabhupádnak a vágya. Akkor mi a megfelelő, hogy próbálom azt a tevékenységet erősíteni, hogy akkor azt tudjon erősödni, és akkor én is tudok olyan fajta tejterméket, vagy tejet fogyasztani, aminek nincs, ami nem kapcsolódik erőszakhoz. Ugye, mert ahogy említettük, hogy szeretnénk elmenni Goloka Vrindávanba, és az a teheneknek a birodalma. És akkor valahogy nekünk meg kell tudnunk vásárolni a belépőt. Belépőt Goloka Vrindávanba, hogy mi képesítettek legyenünk ott élni. És ez is egy lépcső azon az úton. Ami nem könnyű lépcső, ugye, mert azért is lehet nehézség belőle. De egyfajta az egyik lépcső úton vissza Krisna felé. És azt gondoljuk, hogy akkor én nem leszek boldog. Ugye, hogyha nem tudom mindezeket az édességeket tenni, akkor hogy leszek boldog? Mi lesz a süteménye mandulást kémessel, ugye megboldog? Mi lesz a bőrfivel, vagy mi lesz ezzel azzal?
De hát mi is el tudunk használni.
Ja.
Komoly probléma a főzésben.
De lehet helyettesíteni. A kérdés, hogy a visszahatásokat hogyan tudjuk helyettesíteni. Mert az a másik része. Tehát, hogy ugye nyerünk valamit, hogyha használunk tejtermékeket, ezt, ami a boltból származik, a tejipartól, akkor ugye tudunk akkor süteményt tenni, tudunk ezt csinálni, azt csinálni, és az igaz. De a visszahatásokkal mit tudunk kezdeni, ami ennek következtében, amire ennek következtében felelősek vannak. És akkor az is egy kérdés, hogy ugye így vágyunk az elmének a tisztaságára. Ki tudja mondani, hogy az elméje teljesen tiszta, mentes a elmébeli zavaroktól? Ugye a jógának a célja citta vritti niroda. Citta az azt jelenti, hogy ugye ez Patanjali Muni kezdi a jóga szutráját. Mi a probléma?
Citta
vritti. A probléma az elmének a hullámzása. Az elmének a hullámzása zavarokat kelt. Nem tudom krémes süteményt enni, és ez egy nagyon nagy hullámokat vet az elmének az osztályán. Ugye van az a régi ének, jaj, de jó, a habos sütemény. És akkor arra gondolom, húha, akkor ezt fogom énekelni. Hullámzik az elmém. Hogy fogom ezt megoldani? Látszik, hogy túl azt hiszem, hogy elmélye még hullámzik. Ezeknek a hullámoknak a kioltása, ez a jogának a célja. Hogy az elmék az békés és kiegyensúlyozott legyen. Mert az összes szenvedés ebből táplálkozik, ebből az elmének a hullámaiból.
Akkor az a csitabit, az elme hullámzása, az a kioltása?
Kioltása. Ez az elme hullámainak a kioltása. Az elmének van öt állapota. Azt úgy hívják, hogy csitta. Amikor az elmére hat a tudatlanság, főleg és a szenvedély kötőereje, és az elme aktív, de tudatlan. Amikor valaki cselekszik, de nagyon sok ostobaságot csinál. Ezt most majd visszarajzolom, csak most visszarajzolom, de most még a sócsánál vagyunk a tisztaságnál. Hát nem tudom, hogy mennyire mélyen menjek bőle, mert megint este.
Minél mélyebben?
De este 8-ig itt fogunk ülni. Tehát, hogy most még az elme tisztaságánál vagyunk. Az elmének van öt állapota. Ez az elksipta, hogy valaki cselekszik, de ostobaságokat csinál. És nagyon sok problémát csinál magának, mert cselekszik és tudatlan közben. Tehát saját érdeke ellen cselekszik. Nem tudom, hogy látunk-e már ilyet, hogy valaki saját érdeke ellen cselekszik. Ez szerint elksipta, hogy valaki rosszat csinál magának, miközben azt gondolja, hogy jó fog. Tessék?
Tükörből is láttam.
A következőt az úgy hívják, hogy múltha.
Egyre jobb.
Ez látszólag rosszabb, mert múltha az azt jelenti, hogy itt a tamasz dominált, a holden erajasz,
hogy erre a tamasz jelentő. Csak kérdezhetni valaki, hogy ez miért jobb, mint az előző. Mert amikor valaki annyira le van tompítva, hogy nem csinál semmit, akkor legalább nem csinál rosszat se.
Ez azt jelenti, nem csinál semmit?
Igen, tehát, hogy nagyon le van tompulva a tudat, és nem csinál rosszat, mert nem cselekszik. Tehát, hogy ez egy szempontból jobb az előzőnél, mert amikor a tompa tudathoz hozzá van adva a cselekvés, akkor ugye valaki mínuszba megy. Most legalább nem megy előre se, de nem megy hátra se. Tehát hogy le van tompulva, le van butulva, de akkor legalább nem csinál rosszat se.
De ez mi az, hogy elmebeteg, vagy egy elmentálódott, vagy egy hajléktalan, vagy
az is.
Meditálóhoz.
Az is, igen. Tehát hogy azok is betartoznak ebbe. Ugye valaki
vagy van...
Depresszió, igen. Tehát, hogy ezek valaki így az elméje igazából leblokkolja teljesen. És ezek nem úgy, hogy valakire mindig ez jellemző, de lehet, hogy ránk is, nekünk is volt már az a tapasztalatunk, hogy az elménk teljesen kétvára fektetett bennünket, és akkor kész voltunk, és csak aludni akartunk, semmi más, csak elmenekülni a világtól, és akkor csak magunkra húzni a takarót, és akkor mindenki hagyjon békén. Következő, úgy hívják, hogy Viksitta. Viksitta erre a rajasz jellemző. Amikor valaki cselekszik, próbál a szenvedély kötőreje alatt, élvezni az érzéktárgyakat, és nagyon lelkes az érzékkielégítésre, és hajlandó ezért sok mindent tenni, és akkor így nagyon csapongó, ezt úgy hívják, hogy nagyon csapongó az ember elméje, hogy cselekszik, és nagyon csapongó, nem tudja féken tartani az elmét, annyira az elme kapcsolatban van az érzéktárgyakkal is, és akkor azzal a reménnyel, hogy milyen jó lesz, hogyha azokat megszerzi magának, akkor így nagyon csapongó az elme. Következőt azt úgy hívják, hogy ékagra. Itt a szatva hat az elmére, és az azt jelenti, hogy valaki tudja fókuszálni a figyelmét egy pontra. Tehát, hogy van egy fókuszált elmére. És igazából a lelki gyakorlatot ezen a szinten lehet hatékonyan végezni, hogy valaki tudja fókuszálni az elmét. Eddig az első három az igazából nagyon nagy akadály a lelki életben. Vagy valaki le van tompulva, vagy nagyon lelkes az érzékkielégítésre, akkor csak nem tudja ezt elérni. Hogy tudja valaki ezt az egy pont a fókusz előtt, mert ennek is vannak alszintjei, mindegyiknek vannak alszintjei, talán ez. Ezen belül. 5
percig. 5 percig, ugye 10 percig.
Tehát, hogy igen, van a Kurma Puránában egy rész, hogy akkor igen, valaki meddig tudja ott tartani a figyelmét. De ezen belül is vannak szintek, hogy valaki, ugye ez az egy pontra szögezett látásmód, vagy egyenlő látásmód. Talán mindenki emlékszik arra a versre, amit a legutóbbi fejezetnél vettünk, pandita samadarsana. Vidya vinaya sampanne, brahmani gavi vasini, shuni chayva svapakecha, pandita samadarsana. Azt jelenti, megkérjük a Rolandot, hogy olvassa fel nekünk ezt a verset. Magyarul a Gitából, ez az 5. fejezet 18-as verse.
Vigyel Vinaya, Szampané Brahman, Brahman Égavi, Fasztini, Súni Csajva, Svapár Kécsa, Farnitám, Szamadarsina. Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén a nyelvőnek látják, hogy tanult és szerint Brahmanát, a tehetet, az elefántot, a kutyát és a kutyáblőt, kasztom kívülét is.
Jó. Hogy milyen lépések vannak, hogy valaki elérje ezt a szintet? Ugye ennek az első része azt jelenti, hogy valaki csak a különbséget látja. Vannak barátaim, és vannak ellenségei. Vannak ilyenek, vannak olyanok. Mondok egy példát.
Ez a visésre?
Visésre.
Valaki a különbséget látja.
Csak a különbséget látja. Mondok egy példát.
Bocsánat, csak akkor az, hogy ez a szatvában van.
Hogy mondjam el? Hogy mondjam el? Ezek igazából nem az ékagrának a szintjei, hanem az út az ékagrához, inkább úgy fogalmazni. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki csak a különbséget látja. Mondjuk, mondok egy példát rá, hogy vannak arany ékszerek, és akkor van egy kisgyerek. Akkor hogy látja a kisgyerek a ékszereket, mindegyik aranyból van, az egyik az gyűrű, a másik az fülbevaló, a harmadik az nyakánc, csak a különbséget látja, nem látja, hogy ezeknek van valami kapcsolata egymással, egyik ilyen, másik olyan. Ez a visés, hogy csak a különbséget látni. Őszintet úgy hívják, hogy a visés. A visésa, az amikor már valaki lát valami fajta egységet, mondjuk olyan, amikor mint egy hölgy, aki látja az ékszereket, és azt látja az ékszerekben, hogy ezek mind ékszerek. Hogy mind arra való, hogy valaki feldíszítse magát vele. Tehát, hogy már látja a különbséget, de már lát valami fajta egységet benne. Valami fajta egységet. Hogy ugye ezeknek van egy közös nevezője, hogy ezek mind ékszerek. Mondjuk, hogy vannak, ugye az első ember úgy látja, hogy az embereket csak különbség alapján. Mindenki egy különböző személy. A második szinten ez a visésen úgy, hogy az embereken belül vannak országok. Vannak magyarok, vannak lengyelek, vannak németek, vannak indiaiak. Van valami fajta csoportosulás, van valami fajta egyezőség. A következő, azt úgy hívják, hogy linga. Linga az azt jelenti, hogy valaki még jobban látja az egységet a különbözőség mellett. Visszatérve a példánkhoz, ez olyan, mint mondjuk egy aranyművesnek a látásmódja az ékszerekhez. Ugye az első gyerek csak a különbséget látja, különböző dolgok. Aki viseli, akkor látja, hogy ezeknek van egy közös jellemzőjük, hogy ezekkel lehet díszíteni magunkat. A harmadik, ez a linga, ez azt jelenti, ez olyan, mint egy aranyművesnek a tudata, hogy ő már látja, hogy ezek nem csak ékszerek, hanem ezek mind aranyból vannak. És ez olyan, mint hogy az emberiségem belül ugye vannak különböző egyének, vannak országok, különböző országok, de ez egy közös emberiség, tehát hogy mi mindannyian emberek vagyunk. ez a linga stage, hogy akkor valaki egyre jobban tapasztalja az egységet. És a negyedik, ez az alinga, ez pedig egy tolvajnak a látásmódja, hogy őt nem érdeklik a különbözőséget, csak egy dolgot lát, hogy ezek aranyból vannak. És csak arra fókuszál az egységre. És visszatérve a példánkhoz, ugye a bölcshöz, hogy aki mindenkiben látja a lélek szikrát, mindenki lélek, és a testi vonások azok igazából csak egy külső ruha. Akkor nézzük, hogy tudunk egy egyhegyű látásmódot kialakítani. Mikor lesz az elménk képes erre a kiegyensúlyozottságra? De mit tudunk látni?
Az egységet.
Tudjuk látni az egységet. Tudjuk látni, hogy az élőlények lelki szikrák. És tudjuk látni azt, hogy minden elrendezés mögött ott van Krisna. Amíg csak a különbözőségeket látjuk, akkor az elménk mindig hullámozni fog. Citta vritti. De hogyha látjuk, hogy ez az anyagi világ, ez Krisnához tartozik, az élőlények, a Krisnának a szolgái, valaki tudja, hogy Krisna szolgálja, valaki nem tudja, hogy Krisna szolgálja, de mindenki Krisna szolgálja. És közvetve vagy közvetlenül mindenki Krisnát szolgálja. És minden Krisna akarata szerint működik. Nem az én akaratom szerint, Krisna akarata szerint. És amikor el tudjuk fogadni, hogy amit Krisna akar, az jó, és én azt elfogadom, és próbálom megtalálni, hogy mi az én szerepem ebben a színjátékban, mi az én dolgom, mi az én kötelességem, akkor egy nagyon nagy békét fogok tapasztalni belül. De amíg, azt gondolom, hogy hát én vagyok az irányító, ami körülvesz bennem, engem az az enyém. És amikor valami nem úgy történik, ahogy én azt akarom, akkor az elme komolyan fog hullámozni. Nem tudom, hogy észrevették-e. És onnan tudjuk, hogy az elménk mennyire barátunk, vagy mennyire ellenségünk, mennyire hullámzik. Mert amikor mi tapasztaljuk ezt a fajta egységet Krisnában, egy ideig egység és különbözőség. Tehát, hogy mi nem vagyunk májavádik, vagy nem vagyunk impersonisták, hogy be akarunk oldani Krisnának a létébe, egyáltalán nem. Hanem nekünk van egy különálló azonosságunk. De mint lelkek, mi Srila Prabhupada így fogalmaz, hogy part and parcel of the Supreme Lord. Ez mit jelent, hogy...
Legfelsőbb úr szerves parányi része.
Tehát, hogy mi a legfelsőbb úrnak a szerves parányi részei vagyunk. Nem vagyunk függetlenek. És hogyha mi meg tudjuk találni ezt a szerepünket Krisnának a tervében, és ezt mi elfogadjuk, akkor nagyon békések és örömteliek leszünk. De hogyha lázadunk, hogyha nekünk más tervünk van, mást akarunk, akkor az elme nem lesz kiegyensúlyozott. És miért nem? Miért nincs ez a látásmód? Ugye, mert nem látjuk ezt az egységet. Kinézzünk az ablakon, és minden úgy van, ami Krisna akar.